Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Korlátozott lesz az ügyintézés a kormányablakokban és a kormányhivatalokban december 24-től január 5-éig, tájékoztatta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Távirati Irodát. A közlemény szerint az évvégi hivatali szünet ellenére a két ünnep közötti munkanapokon, vagyis december 29-től 31-éig országszerte 22 kormányablak és központi kormányablak várja az ügyfeleket 8 és 12 óra között. A kormányhivatalok továbbra is azt javasolják az ügyfeleknek, hogy december 23-áig mindenki intézze el hivatali ügyeit, mert az évvégi igazgatási szünet és a munkanap áthelyezések miatt a kormányablakok csak január 5-én nyitnak ki. Az indokolatlan áremelések miatt bevezetett árcsökkentés a karácsonyi bevásárlások során is kézzelfogható segítséget jelent a családok és a nyugdíjasok számára. Az intézkedés hatására a családok jelentős összeget több ezer forintot spórolhatnak ünnepi bevásárlásaik során. A decembertől újonnan bevont termékek ára átlagosan 25%-kal, a korábban érintett élelmiszereké 20%-kal csökkent, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Az NGM emlékeztetett arra, a kormány a karácsonyi időszak közelettével 2026. február 28-áig meghosszabbította, és december 1-től további 13 élelmiszerre kiterjesztette az árréscsökkentést, hogy az ünnepi bevásárlás kiszámíthatóbb és megfizethetőbb legyen. 2 tonna lisztet és 1 000 000 forint készpénzt ajánlott fel a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége és a Magyarok Kenyere Program a Kegyes Alapítványnak a Jónak Lenni Jó program keretében, mondta Jakab István, a szövetség elnöke. A magoszt, illetve a Magyarok Kenyere programot régóta motiválja, hogy segítsenek a szükséget szenvedőknek, a Kegyes Alapítvány pedig a legkiszolgáltatottabb kárpátaljai gyermekeknek nyújt segítséget, ismertette Jakab István. Hozzátette, hogy a nagydobronyi irgalmas szamaritánus gyermekotthonnal több mint 10 éve tartják a kapcsolatot. Idegen szervetlen anyag jelenléte miatt az MDR 2000 Kft. Visszahívta a forgalomból az 50 grammos mama gyógynövényei hibiszkusz virág terméket, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A visszahívott termék minőségmegőrzési ideje 2026. november 1-e, tételszáma 2025. 10. hó 28. A visszahívás kizárólag az ezekkel az adatokkal azonosított termékre vonatkozik. A NÉBIH arra kéri a vásárlókat, hogy a visszahívott terméket ne fogyasszák el. Annak ellenére, hogy a kakaó világpiaci ára történelmi mértékű zuhanást mutatott az elmúlt időszakban, a csokoládé és az édességek ára változatlan maradt. A fogyasztók hiába reménykednek az ünnepek előtt az olcsóbb édességekben, a gyártók szerint erre még jó ideig várni kell, írja az Agroinform. A tavalyi évben a kakaó ára szinte háromszorosára emelkedett, ami komoly kihívások elé állította a csokoládéipar szereplőit. Az áremelkedés hatására a gyártók kénytelenek voltak megemelni termékeik árát, hogy kompenzálják a megnövekedett költségeket. Az idei év viszont épp az ellenkező tendenciát hozta, a kakaó ára történelmi mélypontra süllyedt. Ennek ellenére a boltok polcain nem érzékelhető árcsökkenés, hiszen a korábban beszerzett készletek még mindig nyomják az árakat. A borult párás nyugodt időjárás hatására kedvezőtlenül alakul a levegő minőség a Hungaromet térképe szerint. A szállópor koncentrációja Miskolc, Nyíregyháza, Kiskunfélegyháza, Szeged, valamint Békés Csaba térségében az egészségügyi határérték felett alakul. Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan borult párás helyenként ködös idő várható szitálással, a fagyos tájakon ónos szitálással. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet -1 és +5 fok között alakul.
Reklám. A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál. Fedezze fel a 777 webshop egyedülálló kínálatát. Saját kiadású könyveket, kézzel készült fakereszteket, imazsámolyokat, hűtőmágneseket és még sok más értékes terméket. Vásárlásával nem csak szép és lelket gazdagító tárgyakhoz jut, hanem hozzájárul a 777 fennmaradásához is. A webshop minden terméke lehetőséget ad arra, hogy hitüket továbbadják, és így önök is részesei lehetnek az evangelizáció örömének. 777 www.777blog.hu, mert a hit nem magánügy.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja H. János író a decemberi Kép más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Reklámot hallottak.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. Hoffmann a német irodalmi romantika egyik vezéralakja, aki mellesleg zeneszerzőként és zenekritikusként is működött. 1816-17-ben írta a Diótörő és Egérkirály című elbeszélését, amelyet saját illusztrációval adott közre. Az elbeszélés sokrétű, mint első pillantásra látszik, gyermekek is élvezhetik, de igazán csak felnőttek értik meg. Főként az elbeszélés iróniája az, ami a későbbi feldolgozások során elveszett. A balett színpadra idősebb Alexandre Dumas némileg felhígított verziójában jutott el a Diótörő, ezt adaptálta tovább a szentpétervári udvari színház igazgatója, Marius Petipával, a színház hírneves francia származású balettmesterével együttműködve. Amikor felkérték, írná-e zenét az új produkcióhoz, Csajkovszki kezdetben mérsékelt lelkesedést mutatott, és csak fokozatosan kapott kedvet a projekthez. Komoly fenntartásai voltak a librettóval kapcsolatban, ezen kívül a küszöbön álló amerikai útja sem engedte meg, hogy azonnal munkához lásson, így a mű csak a következő évre készült el. A bemutató 1892. december 18-án csak közepes sikert aratott. A kritikusok a drámai cselekményt hiányolták, míg a koreográfia színvonalának határt szabott, hogy a főszereplők gyerekek voltak. Az egyetlen felnőtt balerinát a kritikusok túl kövérnek és kevéssé vonzónak tartották, és azt írták, hogy az egyetlen, ami szép volt rajta, elegáns külföldi neve. Antonietta Dallaera. A produkciónak mindössze egy része aratott osztatlan sikert, a zene, és természetesen ez biztosítja a Diótörő helyét a repertoárban. Ma már persze könnyebb értékelni a darab drámai ívét, mely egy német polgári ház karácsony estéjéről vezet egyenesen a fantáziák és álmok birodalmába. A reális világhoz Csajkovszki induló ritmusokat társított. Nyitányként egy más miniatűrt hallunk, és a mozgalmas nyitó jelenet után nem sokára felhangzik a híres induló. A fantasztikus elemek fokozatosan jelennek meg és válnak egyre uralkodóbbá, közvetlenül az induló után lép színre a játékkészítő Drosselmeier, akit a zene mint valami különös varázsló figurát állít elénk. Az elsőnek bemutatott játékok, egy baba, egy katona, két kis ördög, változatos jellegű tánctételekre adnak alkalmat. A sorozatot a táncestélyek zárószámaként is ismert Grossvater tánc kerekíti le, melynek hagyományos dallamát már Schumann is feldolgozta a karneválban. Az igazi csodák azután következnek, hogy Klárát ágyba küldik a szülei. Csajkovszki különleges hangszerelési effektusokkal jeleníti meg a leszálló éjszakát, majd miután éjfél ütött az óra, kezdetét veszi a gonosz egerek támadása. Nagyszabású csata jelenet bontakozik ki az egerek és a játékbabák között, melynek tetőpontján Klára az egér király fejéhez vágja a cipőjét, és ezzel eldönti a harc kimenetelét. A zajos csatazene azonnal elhalkul, és egy széleshívű, romantikus hegedű dallam jelzi, hogy a diótörő szempillantás alatt ékes királyfivá változik. Azonnal változik a szín, immár nem Klára hálószobájában vagyunk, hanem egy téli erdőben, ahol a hópelyhek táncolnak. A keringőt erőteljes széllökés szakítja meg, melyet a két hárfa ellentétes irányú glisszandója érzékeltet, ezután páros ütemű presztó szakasz zárja a jelenetet és az első felvonást.
Thank you.
A második felvonásban a hálás herceg a csodálatos Baba Birodalomba vezeti Klárát. Az egész felvonás nem áll másból, mint a boldogság és szépség ünnepléséből. A csodapalotában a tündér üdvözli Klárát és a herceget. A varázslatos hangulatot a hárfák, a szólóvonósok mesterséges üveghangjai, valamint egy vadonatúj hangszer, a francia Auguste Müster által néhány évvel korábban feltalált cseleszta érzékelteti. Csajkovszki a partitúra egy megjegyzésében megengedte, hogy a cselesztát esetleg zongora helyettesítse, de azt hangsúlyozta, hogy a szólamot kitűnő zongoristának kell játszania. Miután a herceg elmondta, hogyan mentette meg az életét Klára, a tündér parancsára kezdetét veszi a nagy táncünnepség. A Baba Birodalom lakói mind táncra perdülnek. A csokoládé kasztanyetta kísérete spanyol táncotrop, mivel ez az ínyenség dél-amerikai eredetű. A kávé arab stílusban táncol, a tea pedig kínai jelmezt ölt. Magasségjókban járó mély fagottok és pengetett vonósok által kísért fuvola szólóval. A teljes zenekaron felcsendülő orosz trepakdallama a Csajkovszki hegedű verseny finálé témájának közeli rokona. Ezt követi a fuvolák tánca, melyet eredetileg Mirlitonok játéksípok táncának hívott a zeneszerző. A Nemzetközi Táncfesztivált két francia népdal feldolgozása teszi teljessé. A virágkeringő, melyben a tündér alattvalói hódolnak Klárának, Csajkovszki egyik legnépszerűbb kompozíciója lett. Ezt követi a nagy padüdő, amelyet eredetileg a tündérrel táncolt a herceg, mert a Klárát alakító kislány nem rendelkezett elegendő technikai tudással. A négyrészes tétel első és utolsó szakaszát a két szereplő együtt táncolta, közöttük mindkettőnek jutott egy-egy szóló szakasz. A záró jelenetben a teljes balettkar közreműködik. A mű végén álló apoteózis, azaz egy földön túli isteni állapot elérése, visszahozza a felvonás elejének varázspalota zenéjét. Ennél tökéletesebb zenei kifejezése nem is létezhet a mese záró mondatának. Boldogan éltek, míg meg nem haltak. Az elhangzott zenei részleteket a Kirov kórus és zenekar előadásában hallották Valerij Gergiev vezényletével. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további tartalmas rádiózást kívánunk!
A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok. Életről, világról, hitről. Tőlünk önöknek. Tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc hétvégi levelét hallják.
Jézus Krisztus születésekor Júdea, Izrael és Palesztina területe súlyos római megszállás alatt volt. Kemény adót fizettek, kiszolgálták és elviselték a megtorlásokat, nyögték a megszálló hatalom katonáinak követeléseit, saját embereik és besúgóik a megszálló erők szolgálatában álltak. Teljes volt a birodalmi és a katonai önkény. Robbanásig feszült a helyzet, mindenki várta a szabadulást, az idegen katonák kivonulását és a békét. Az ellenálláshoz, az endüléshez, a lázadáshoz és a forradalomhoz, melyet ma így nevezünk, kell egy személy, egy arc, akinek a zászlaja alá gyülekezhetnek a nyomorultak, a végsőkig elszántak. Érthető, hogy Jézus Krisztus születése idején mindenki, vagy legalábbis igen sokan, politikai felszabadulást vagy megszabadulást vártak. Várt valakit, aki mögé felsorakozva a régóta vágyott szabadságot elnyeri. Ebben a vészterhes időkben a birodalom felszabdalt tartományaiban, távol Rómától a helytartók és a fejedelmek ellenőrizetlen önkénye mindenkire riasztólag hatott, és félelmet keltett mindenkiben. Ez volt a politikai realitás. Ráadásul Augustus császár népszámlálási rendelete átmozgatta a társadalmat. Nagy jövésmenés lett ebben az időszakban, és sokan elhagyni kényszerültek a némileg biztonságot adó otthonukat, és bizony nem egyszer előfordult, hogy útközben megpróbáltatás, atrocitás érte őket, illetőleg távol létükben az otthon maradottakat. Ebbe a társadalmi környezetbe kell belehelyeznünk József és Mária alakját. Lukács evangélista írói bravúrral rakja össze az általa is csak visszaemlékezésből hallott történetet Jézus születéséről. Komoly írói tehetségre val Máténál is és Lukácsnál is, ahogyan abban a feszült helyzetben úgy tudnak fókuszálni Józsefre és Máriára, hogy nem mosódik el a mondani való, és tiszta képet kapunk róluk. Azért fontos ezt kiemelni, mert egyébként a karácsonyi történet képeinek minden egyes eleme alkalmas arra, hogy megragadja és ne engedje el a fantáziánkat. Gondoljunk csak a népszámlálásra, József és Mária napokig tartó fáradtságos útjára, számítások szerint mintegy 140 kilométer távolságra, és az akkori viszonyok és Mária állapota alapján 6-7 napi járásra volt Názáret és Betlehem. Gondoljunk a betlehemi polgárok érthető és érthetetlen visszautasítására, a barlangistálóban történtekre, az angyalokra, akik énekelnek, a pásztorok, akik megindulnak, a királyokra, vagyis hát a három napkeleti bölcsre, és gondoljunk az öldöklő, brutális Heródesre. És miközben ezek a képek villóznak előttünk, és elragadnák a fantáziánkat, Máté és Lukács evangélisták tisztán fókuszálnak Józsefre és Máriára. Mint korunkban egy dokumentumfilm kamerája, ha ráfókuszál az érintett szemére, így látjuk Máriát és Józsefet is, és látjuk a kisdedet, miközben minden mozog, kavarog, rácsodálkozunk arra a nyugalomra és békére, amit a jelenet sugall. Mária pólyába takarja gyermekét. Meghallgatja, és szívében megőrzi azt, amit a pásztoroktól hall a gyermekről. E feszült pillanatban is letisztult képet kapunk róluk. Józsefről, aki szinte valóságos apa lett, Máriáról, aki nyitott nem csak a testélet ige, hanem a szavak befogadására is. Jézusról, aki csendben születik, miközben ő a világ legnagyobb ígérete. A politikai helyzet tehát ilyen drámai és feszült. Van azonban egy másik dimenziója is ennek a kornak. Látjuk, hogy minden nehézség közepette is meg kell tudni élni. Mindenki teszi a dolgát, a pásztorok nyájat legeltetnek, a bölcsek kutatják az igazságot, keresik azt a pontot, ahol kimozdítható ez a világ abból, amiben van. Az égész szféra is jelen van, angyalok jönnek, mennek, szárnyak suhognak, csillagok ragyognak, este lesz majd reggel, ahogyan a teremtéskor épp úgy most a megváltás kezdetén is. Ha így olvassuk Lukács leírását Jézus születéséről, korunkra ismerünk. Hiszen ma is sok pontján a világnak önkény dőjfösködik, háborús feszültség, félelem és sötétség lett úrrá, de ha közel megyünk egy-egy emberhez, belenézünk egy-egy tekintetbe, látjuk a teremtményt, és látjuk benne a teremtőt. Látjuk arcának képmását. Túl korszakokon és birodalmakon, jelen időben ma is játszanak a gyermekek. Évente eljátszák szabadban, templomok és iskolák termeiben, otthonokban és intézményekben, hogy mi történt ott akkor, ami szép csendben megváltoztatta a történelmet, és úrrá lett a viszályon, és békén a gyermek és a gyermekek arca és tekintette az, ami a leginkább tükrözi Istent. Ma, amikor gyerekek tánca, éneke, játéka, betlehemes előadásai töltik meg az ünnep előtti órákat, fontos, hogy megértsük, minden gyermek Isten gyermeke. Tekintsünk így rájuk, és ismerjük föl bennük is a Messiást. A napokban olvastam Betlehem polgármesterének, Maher Kanavaitinak, a nyilatkozatát arról, hogy a közel-keleti és a gázai események ellenére is úgy döntött, hogy felállítják Betlehem főterén a karácsonyfát. Feldíszítik a születés templomát, és a főteret karácsonyi fényfüzérekkel futtatják be. Mert az embernek kell az ünnep. Különös és meglepő szavak. Mint egy visszapillantó tükör az autóban, ha belenézünk, látjuk, honnan jövünk. Egykor József és Mária előtt bezárultak a fogadók, a házak és az istálló maradt. Ma pedig a háború pusztítása miatt Betlehemben minden hotel, fogadó és szálloda bezárt. És nem azért, mert megtelt, hanem azért, mert üres. Szám szerint 84 bezárt hotelt említ a polgármester. Nem fogad zarándokokat, se turistákat, se odaérkezőket. mindenki könyörög, Ferenc pápától Leó pápán keresztül, hogy maradjanak ott, akik ott születtek, ne hagyják el a Szentföldet, akiknek 50 generáción keresztül ott éltek őseik. Ne hagyják kiürülni és kiüresedni a legszentebb helyet, Krisztus születésének helyét. De vajon meghallják-e ezt a mai heródesek is, hogy a bölcsek más úton járnak?
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc hétvégi levelét hallották.
A Szent István Rádió, a jó hír hangja.